A Forszent Terez nevű oráni erőd udvarán játszódott le az alábbi jelenet egy újon csapat érkezése után. Félhivatalos analészekben még ma is megtalálhatják a hitetlenkedőke feljegyzéseket, amelyek egy Gorcsev nevű, fekete bajúszú, szemüveges újonc érkezésével indokolják Furion kapitány századparancsnok ideges gyomorbaját. Egy év múlva tört csak ki annyira, hogy a kapitányt azonnal nyugdíjazták, de állítólag ezen a napon kezdődött. Pedig a nap derűs volt, és eseménytelenül indult. Egy újonc különítmény érkezett Marseille-ből, akiket feleskedtek, azután kivezényeltek valamennyit az erőd udvarára. Az őrmester megnyalta a szája szélét. Magának mit mondott ez a Gorcsev? Kérdezte a káplárt. Hogy hugocskám? És később elmagyarázta, hogy a körösztanya nem lehet a huga. Engem kabócának nevezett. Erről még beszélek vele, bólogatott az oroszlán, és nyájasan jó étvágyjal nézett az említett közlegényre. Pillanatnyilag még, kiképzés előtt és a tiszti szemle közben nem tehetett a két alt is semmit. De hiszen nem sürgős, 5 év nagy idő. Az őrmester vészesen mosolygott. Vanek úr szerényen visszamosolygott és kedélyesen bólogatott. Ekkor jött a századparancsnok, és azonnal megakadt a szeme a bólogató újoncon. Közlegény. Na, mi van? Kérdezte a közlegény kedélyesen, hogy rokonszenvesnek lássék. A századparancsnok kimerett szemmel hátralépett. Gent a káplár esziszegte Vanek úr mögött. Barom, a parancsnok előtt áll, tisztelegjen! Bocsánat, mondta az újonc észbe kapva. Nem ismerem még a rangjelzéseket. És megemelte a sapkáját. Alázatos tiszteletem, nevem van, de ez nem fontos. A századparancsnok úgy nézte, mint aki kísértetet lát. Talán ez volt a világtörténelemben az első eset, hogy egy katona megemelte a sapkáját köszönésképpen. Verdié őrmester a kapitány mögött halott halványa mutatta a szalutálást. Mire Vanek úr feléje is megemelte a sapkáját, és csodálkozva mondta. Mi már találkoztunk, hogy van? Vigyázz! Kiáltott a kapitány elképedve. Mi ez, hülyék intézete? Nem hiszem, felelte Vanek úr bizonytalanul. Vigyázz, miféle vigyázz ez? Mi értelme van ennek, kérem? Hogy hívják? Nevem van, Petrovics. Hollandi? Én? Ne kérdezzen. Na jó, így nem lehet tárgyalni. Miért mondja, hogy van Petrovics? Vanek úr előrelépett, és egy karmesterszerű kézmozdulattal leintette a szólni készülő káplárt. Pardon, én Gorcsev vagyok, visszavonom a többit. A parancsnoknak egy másodpercre bágyattal lehúnyódtak a szemei, és mély lélegzetet vett. Őrmester, ezt az embert kihallgatásra. 10 nap Side the Police-ra terjessze fel, és megtörni a fegyelmezetlenségét. Végigmérte Vanekot. Maga az erőt fennállása óta az első újonc, akit az érkezése napján megbüntetnek. Szégyelheti magát. Azután az altiszhez fordult. Maguk is. Rompez. Altisztek velem jönnek a beosztásért. És ment. Mögötte az altisztek. Egy fiatal hadnagy, aki eddig szótlanul nézte a jelenetet, most odajött. Ide hallgasson, barátom. Ugye tudja jól, hogy vannak kitenyésztett vadászebek, és gondosan megválasztott ősök után létrehozott különös tehenek. Hát maga sajnos egy tiszta tenyészete a nyáspolgárnak. Ő nagy úr állattenyésztő? Nem, valamikor pszichológus voltam. Maga barátom, igen szerencsétlen lelkialkat. Tudja mi az, hogy antikatona? Hogyne, régi porcelánból készült Napóleon szobor. Maga ízig-vérig civil, folytatta sóhajtva a tiszt. Az ős civil, akinek épp úgy nincs érzéke a katonasághoz, mint ahogy egy süket nem értheti meg Mozartot. Én borzasztóan sajnálom. Megértette? Nagyjából, felelte Vanek úr. Csak az homályos előttem, hogy miköze a különleges teheneknek a régi porcelán csészékhez. Szomorú egy alak. A hadnagy legyintett és bólintva továbbment. Vanek úr felsietett az emeletre és belépett az ajtón, amelyen ez állt. Zászlóai iroda. Ribó őrnagy. Engedély nélkül belépni tilos. Benyitott, és az ott ülő őrnagy előtt megemelte a sapkáját. Jó napot, káplár úr! Gorcsev névre nem jött levél? Újonc, 2. század. Az őrnagy felállt, és végignézte. Közlegény, ezért vasra veretem. Miért olyan idegesek itt? Biztos van már levelem, csak nézze meg. Petrovics.
Takarodjon innen, mondta csendesen az őrnagy. Az altisztjét is megbüntetem. Mars!
Itt mindenki ideges, gondolta, miközben lefelé ment a lépcsőn. Amikor az udvarra ért, éppen sorakozó volt ismét. Mire leért, már állt a sor. Vanek úr végiglépett az arcvonal előtt, mint valami tábornok, és nézte a legényeket.
Közlegény, mit csinál? Kiáltotta a kapitány.
A helyemet keresem. Egy hosszú paraszt és egy vörös bajúszú között.
Á, na eresztenek.
Gazember.
Jó, már beálltam. Mit izgatja magát?
Holnap 8-kor kihallgatásra megy. 22 nap áristom, 2 őrség. Rövidesen megtanítják itt magát. Ne féljen.
Megviselten lihegett.
Ilyen még nem volt. Az ismerős hadnagy jött arra, és Vanek úr a sorban mosolyogva lemelte a sapkáját.
Jó napot.
Mit csinál?
Köszöntem az állatorvos úrnak.
Megvasalni.
Nem részletezem tovább. Ezen a napon több altiszt és tiszt orvosságokat szedett Vanek úr katonai magatartása következtében, míg a bűnös a cella kőpadlóján ült, és csuklóját a bal bokájához láncolták. A rab keserű gőggel mondta a távozó káplárnak.
Nagyon finom eljárás, mondhatom.
Amikor a század első alkalommal felsorakozott a gyakorlótéren, Vergyé őrmester azzal az élvezetes lassú tempósággal, amelyel egy ínyenc túl aprólékos előkészületekkel halogatja az eléje tálalt étel elfogyasztását, vagy kettőt sodott a bajuszán és így szólt.
Na, lépjen csak elő maga ott.
Vanek urat kissé megfélemlítette a környezet, és egy nap alatt tudatára ébredt annak, hogy itt baj van. Tehát kilépett szerényen, nyájasan.
Mondja meg nekem, kérdezte nyugodtan az őrmester.
Ki vagyok én?
Vanek úr megerőltette a memóriáját, és erre visszacsengett a fülébe az altiszt neve, tehát boldogan kivágta.
Ön a szeretve tisztelt Kabóca nevű altiszt.
És úgy nézett körül mosolyogva, mint aki némi elismerést remél.
Barom, felelte sápadtan Vergyé. Ezért most megfogja azt a könnyű gépfegyvert, és futólépésben a dombra viszi, ahol figyelőállást foglal el.
Most már Vanek úr is belátta, hogy ez nem tréfa. Kilógott a nyelve, és a 40 fokos hűségben 4-szer is elvágódott, leszaladt. Végül is pihenőállásban agonizált a dombtetőn, keservesen lihegve és ártatlannak érezve magát a megaláztatásban, mint egy vértanú. A figyelőállásra szakadatlanul tűzött a nap, és Vanek úr félig eszméletlenül feltette magában, hogy beszerez egy esernyőt. Vanek úr kiképzése és kálváriája ezzel kezdetét vette. Később egy jókora fényszóróval felszerelve megjelent Würfli úr, a Zürichi Ballhaus egykori tulajdonosa lihegve. Ő is vétett valamit. Most egymás mellett pihegtek, meleg, 40 fok árnyékban, de árnyék nem volt a figyelőálláson, csak meleg.
Miért haragszik rám az őrmester? Kérdezte később Vanek úr.
A kabóca miatt. A kabóca egy szöcske fajtájú állat, az őrmester viszont az oroszlán.
Mit tudom ezt én? Az ember csak azt látja, hogy valami nagy kutya.
A művészek nehezen bírják a katonai életet.
Az biztos, felelte Vanek úr, és vállat vont.
Mit akar ez mindig a művészekkel?
A festők is ilyenek, és a zenészek is. Továbbá a kőfaragók és a balettáncosok.
Nem írja alá, mit mondok?
Hogy egy ember valamit aláírjon, ahhoz elsősorban a nevét kellene tudnia, és ezen a ponton kissé kuszált az ügy.
Amikor visszatértek a csapathoz, és néhány alapos gyakorlatot tanultak, az őrmester ismét azzal a jóízű, tempós mozdulattal simította kétfelé a bajúszát, mint az említett ínyencek, akik elhúzzák az időt, mielőtt hozzáfognának egy igazi jó falathoz.
Közlegény, szólt ismét a titkárhoz.
Most mondja meg, hogy ki vagyok én.
Izé, oroszlán.
Ez már jobb, mint a kabóca.
Hogy nevezne engem más szóval?
Ön az állatok királya.
Barom, az állatok királya maga, érti?
Igenis. Én Petrovics vagyok, az oroszlán.
Ezért a pimasságért holnap jelenti a főadnagy úrnak kihallgatáson, hogy 10 nap áristomot kap.
Halálosan kimerült állapotban, nyakig sárosan érkezett Vanek úr az erődbe. Alig várta, hogy egyen és lefeküdjék egy kicsit. A szobába érve Gent káplárral állt szemben. Az altiszt már konstatálta, hogy belépett az ő embere.
Ez a Pimasz, aki a sötétben hugocskának szólította, és a keresztanyjáról magyarázott.
Nyelt.
azután bágyott egykedvűséggel odaszólt. Várjon csak, barátom, mondja csak meg nekem, hogy mi a különbség egy idősebb keresztanya és egy ifjabb hugocska között.
Pontosan annyi hónap, amennyi a két hölgy születése között eltelt, felelte szabatosan Vanek úr.
Igen, bolintott a káplár, és a szeme elkalandozott valamerre, de azért folytatta hűvös dallamossággal.
És mi van a maga hugocskájával?
Férjhez ment Galacba, most értesített, hogy bébit vár.
És mi van a keresztanyjával, mi?
Vanek úr nem értette az ügyet, de illemtudóan válaszolt.
A galaci révkapitány feleségét szemelték ki. Nagyon tekintélyes úrhölgy arrafelé. Azt írja a sógorom,
vigyázz! A hugocska és a köröztanya közötti különbség miatt, hogy el ne felejtse, lemegy a raktárba, és segít felhozni a második számú pavilon berendezési tárgyait. Azután még beszélgetünk majd.
Miután Würfli úr ebből az alkalomból is elhangoztatta érthetetlen megjegyzését a művészekről, Vanek úr lekapta szuronyos puskáját a falról, és könyörög az embereknek, hogy eresszék, mert ő belemegy.
De Tintoretto úr, kiáltotta Würfli. A zenész épp olyan, mint a többi pályatársa, például a festők. Sőt, a kőfaragók és a balettáncosok is maga szörnyetek.
Hogy a sors különös csapással is sújtsa a titkárt, amikor a raktár felé haladt, egy őrnagy jött szembe, és Vanek úr tisztelet teljesen megemelte a sapkáját.
Alázatos szolgája fő van, nagy úr.
Őrmester, süvöltötte az őrnagy, ezt az idiótát két nap kurtavasra terjessze fel, takarodjék.
Vanek úr elsietett. De előbb ilyet tisztelettel megemelte a sapkáját, és azt rebegte. Viszontlátásra.
Amikor Lingeström és a mester kimentek a szobából, Gorcsev tétován körülnézett.
Most menekülni.
De hogy?
Portenif a fehér matrózkabáttal letakarva ütemesen hortyogott. Kilépett az ajtón.
Homályos összekötő folyosó. A folyosó végén őrök állnak, és ezek csak valamelyik rabló társaságában engedik ki. Ekkor nagy zajjal nyílt egy ajtó, és jött Jászmin. Kissé részegen.
Ki az? Kérdezte az árláttán.
Psz, mondta Gorcsev. Cservonesz vagyok, a kölyök.
Mit mászkálsz itt?
A mester a falhoz csapott, és azt mondta, pusztuljak innen, mert ha visszatér, akkor megöl. Az őrök meg nem engednek elmenni.
Jászmin káromkodott.
Sok baj van veled.
Gyere!
Most mi lesz, ha visszajön a mester?
Gyere!
Végigvitte a folyosón, kinyitotta a kertre vezető ajtót, és az őröknek csak futtában mondta.
A fiú velem van.
Egy perc múlva az utcán voltak.
Jászmin együtt ment a fiúval az utca végén látszó nagy térre, ahol már forgalmi rendőr és villamosjárat is volt.
Ide figyelj, Jászmin, mondta Gorcsev, amikor a sűrű forgalmú helyen voltak. Ülj csak ide mellém, egy titkot mondok.
Leültek.
Gorcsev nagyképűen szemébe csiptette a fekete monokli keretet.
Röviden érts meg, becsaptalak téged. Én Gorcsev vagyok. Épp most akarta mester megölni.
Haha, ez jó vicc. A Gorcsevről azt mesélik, hogy minden pofonját tanítani kéne a Kültelki Akadémián. Majd épp te.
Figyelj, azért mondom el neked az igazat, mert nem akarom, hogy megöljenek. Te kiszabadítottál. Ugyanis a mester már elhozta az autót, hogy megkocsikáztasson. Most már talán halott ember vagyok, ha nem vezetsz ki az őrökön keresztül.
Mi? Jászmin felugrott. Ez az egész egy nagy hazugság, és visszajössz velem.
Megfogta a fiú karját, de Gorcsev gyorsan pofon ütötte, hogy tigris ugrással vette a pad karfáját, és leereszkedett fejtetőre egy tócsában. Csak sokára jelent meg ismét kissé bágyat mozgással.
Most már elhiszed, hogy én vagyok az a Gorcsev? Kérdezte az orosz.
Hát, felelte kissé rekedten. Van benne valami, az biztos.
Gorcsev még keményebbre illesztette szemébe a monoklit, és otthagyta a rablót.
Jászmin megfogadta a jó tanácsot. Még aznap eltűnt nyomtalanul, a mester várható bosszúja elől, és soha többé nem tért vissza Tulumba.
Gorcsev viszont, bár minden csontjában Vanek úr előrelátható sorsa fájt, mégis a kikötőhöz sietett előbb. Az Alfa Romeo, amelyért eljön a gyanús cápa, ott van a Kvédöbelnél. Talán még nem késő.
Rohant.
Idejébe jött, a gyanús cápa még nem volt ott, de az autó igen. Ahogy mondták, a ponyva alatt.
Mellette a hallgatag Drugics a földön ült, és a sárhányúra dőlve aludt.
Iszonyúan beverte a fejét, amikor 60 kilométeres sebességgel távozott alul a sárhányú. Gorcsev fele úton sem járt Nizza felé, és éppen kitért egy szemközti autó elől a gyalogjáróra, amikor vad rémület nyilalt a szívébe.
A pénztárcája.
Ott hagyta a kabátját a szobában. A nagy meleg miatt levette is. Legutóbb a hallgatag Drugicsnál volt, amikor Portenifet letakarták vele. Kis hiány 100 000 frank volt benne.